emeljük testünket is, imádkozzunk. Urunk Istenünk, magasztalunk téged a te csodálatos dolgaidért, hatalmadért, és azért a sokszor felfoghatatlan tervért, amivel meg akarsz minket szabadítani bűneinkből. Eljöttünk most, Urunk, a te házadba, hogy elcsendesedjünk, hogy a megpénteki események után és a feltámadás ünnepe előtt rád figyelhessünk, és meghallhassuk a te szabad, a te üzeneted. Kérünk téged, légy most itt közöttünk. Szenteld meg ezt az alkalmat jelenléteddel, és segíts meghallanunk a gyenge emberi szavak mögött a te örök szavad, amivel most szólni akarsz hozzánk. Jézus Krisztus nevéért hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Olvassuk az igét a 22. Zsoltár első 25 verséből. Amíg felolvasom az igét, azt a gyülekezet tisztelt figyelemmel ülve hallgassam végig. Én Istenem, miért hagytál el? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. Istenem, hívlak nappal, de nem válaszolsz. Éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni. Pedig te szent vagy, trónodon ülsz, rólad szólnak Izrael dicséretei. Benned bíztak őseink, bíztak, és megmentetted őket. Hozzá kiáltottak segítségült, és megmenekültek, benned bíztak, és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, nem ember. Gyaláznak az emberek, és megvet a nép. Gúnyolódnak rajta, mind akik látnak. Ajkukat vigyeztik, fejüket csóválják. Az Úrra bízta magát, mentse hát meg őt. Szabadítsa meg, hiszen kedvelte. Te hoztál ki engem, anyám méhéből. Biztonságba helyeztél anyám emlőin, már anyám ölében is rád voltam utalva, anyám méhében is te voltál Istenem. Ne légy tőlem távol, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen. Hatalmas bikák vettek körül, bekerítettek a bársányi hivajok, föltáltották rám szájukat, mint a marcangoló ordító oroszlán. Szétfolytam, mint a víz, kificamodtak a csontjaim, szívem, mint a vihasz, megolvadt bensőmben. Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az ínyemhez tapadt, a halál korába fektettél. Mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája terített be, átjukasztották kezemet, lábamat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámulnak, néznek rám. Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. Ú, Uram, ne légy távol! Erősségem, siess segítségemre! Ments meg engem a fegyvertől, életem a kutyák hatalmából. Szabadíts meg az oroszlán szájából és a bivajok sarvai közül engem nyomorultat. Hirdetem nevedet testvéreimnek, dicsérlek a gyülekezetben. Kik az Urat félitek, dicsérjétek őt, Jákob utódai, mind dicsérjétek őt. Rettegjetek tőle, Izrael utódai, mind, mert nem veti meg, és nem utálja a nyomorult nyomorúságát, nem rejti el orcáját előle, segélykiáltását meghallgatja. Megfeszítették, meghalt, és eltemették. Mindannyian tudjuk, hogy kiről szólnak ezek a szavak. Beteljesedett a profécia, a pártot megverték, a juhok elsérettek. Voltak, akik gyászoltak, és voltak, akik megkönnyebbültek. De most minden mozdulatlan. Látszólag. Hiszen akik megkönnyebbültek, nem lehettek teljesen nyugodtak. És akik gyászoltak, azok sem voltak mozdulatlanok, hiszen lelkileg hatalmas utakat tettek meg. Kavarogtak az emléket, visszhangoztak a szavak, és újra előjöttek a kérdések. Miért kellett mindennek így végződnie? Mi lesz ezután? Nehéz megérteni a nagyszombat titkát. Miért? Egyrészt, mert ismerjük az egész történetet. Minden évben halljuk a passió történetét, és ismerjük a feltámadás történetét is, és sokszor úgy vagyunk vele, mint a legtöbb jól ismert történettel. Elsiklunk a részletek felett. Úgy vagyunk vele, mint a sokszor elmondott imádsággal. Gyorsan elhadarjuk, pedig minden egyes szónak felfoghatatlan jelentősége van. Másrészt pedig azért nehéz megérteni a nagy szombat titkát, mert nem történt semmi különös, semmi váratlan. Az utolsó vacsora története és a nagypénteki események sokkal mozgalmasabbak, sokkal részletesebbek és sokkal összetettebbek. Ugyanez igaz a feltámadás történetére is. Épp elég megjegyezni, hogy ki kivel találkozott, vagy ki kinek mit mondott. És már annak is nagyon örülünk, hogyha egy-egy apró részletet fel tudunk fedezni, egy-egy apró részlet meg tud előttünk világosítani. Ennél azonban sokkal többről szól ez az ünnep. Mégpedig arról, hogy ne csak elolvassuk ezeket a történeteket, vagy ne csak hallgassuk ezeket a szavakat. A zsoltáros és az evangéliumos szerzői bizonyságot tesznek. Nem azért írják le ezeket a szavakat, hogy csak tájékoztassanak minket, hanem azért, hogy aktívan járjuk végig velük azt a lelki utat, amit ők is végig jártak. Amikor elolvassuk a zsoltáros szavait, akkor első olvasásra talán annyi lehet a következtetésünk. Szegény zsoltáros milyen nagy bajban lehetett, de végül minden jóra fordult. Azonban, ha újra elolvassuk ugyanazokat a szavakat, akkor azok megváltoznak. A szavak ugyanazok maradnak, mi változunk meg. Lehet, hogy csak egy élmény, lehet, hogy csak egy másik lelki állapot, vagy lehet, hogy csak annyi, hogy megpróbáljuk megérteni, hogy mit is akart nekünk mondani a szerző, de megváltozik. És már ettől meg tud változni a szavak jelentése. És ha megváltozik a szavak jelentése, az azt jelenti, hogy mi is megváltoztunk. De nem csak ennyi történik. Ahogy olvassuk a zsoltáros szavait, és ahogy egyre jobban megértjük azokat, egy idő után nem is a zsoltáros szavai lesznek, hanem a mieink. A végén már nem a zsoltáros imádkozik, hanem mi magunk. Ez az a változás, amiről a nagy szombat szól. A mozdulatlanság, a várakozás, a gondolatok szombatja, a jelentésváltozás szombatja. Egy ilyen jelentésváltozáson vezet minket végig a felolvasott zsoltár. A kétségbeesésből vezet minket a reménységbe, a reménytelenségből pedig a dicsőítésbe. Minden megváltozik, minden új értelmet fog nyerni. Új értelmet fog nyerni az utolsó vacsora eseménye. A tanítványok már nem az Egyiptomból való szabadulásra fognak emlékezni, amikor leülnek az asztalhoz és megtörik a kenyeret vagy isznak a borból, hanem a Jézussal eltöltött közös vacsorára. Új értelme lesz majd a mester tétlenségének is. A tanítványok talán csalódtak Krisztusban, hogy hagyta magát elfogni, hogy nem szólt egy szót sem, amikor ők vádolták, és a keresztről sem hívott angyali seregeket, hogy tegyenek rendet, és győzzék le az ő ellenségeit, hanem szenvedések közt meghalt. A feltámadás után teljesen más lesz már ennek is a jelentése. És a tanítványok is meg fognak változni. A bizonytalan és tanuló tanítványok, akik, amíg a mester közöttük volt, azik csak passzívak voltak, és hogyha rájuk is bízott valamit Jézus, abból sem mindig a legjobb sikerült. Ők komoly és határozott emberek lesznek, akik továbbadják majd Jézus tanítását. De még mindez nem történt meg. Most még csak szombaton, még minden mozdulatlan, még minden csendes. Egyenlőre csak a tegnapi napok emléke van. Emlékezhetünk Jézus elfogására, terére, szenvedésére és halálára. Tegnap meghalt a mesterünk, és most szombat van, és nem tehetünk más, csak annyit, hogy várunk. Csendben ülünk, és csak gondolatok kavarognak a fejünkben, a lelkünk nyugtalan, és újra eszünkbe jutnak Jézus szavai. Én Istenem, miért hagytál el? Megrendít ők ezek a szavak. Pontosan azért, mert Jézus mondja őket. Az a Jézus, akinek már 12 éves korában fontosabb volt az atya dolgaival foglalkozni, mint a saját családja. Az a Jézus, aki szüntelenül imádkozott, aki mindig hálát adott, és mindig az atya felé fordult, és az atya közösségét kereste, az most ott, a kereszten ezeket a szavakat mondja, én Istenem, miért hagytál el? A keresztpa így lett a világ legmagányosabb helye. Azonban tudnunk kell, hogy amikor Jézus kimondja ezeket a szavakat, a korabeli szokás szerint az egész Zsoltára utal. Az egész Zsoltárt idézi, az egész Zsoltárt. Ott a keresztpár a világ legmagányosabb helyén, ahol tényleg azt hinné az ember, hogy ha valahol, hát ott biztos nincs az Isten, akkor ott Jézus ennek a Zsoltárnak a szavaival imádkozik Istenhez, és szólítja meg. Én Istenem, miért hagytál el? Távol van tőlem a segítség. A Zsoltár ezekkel a szavakkal kezdődik, amik megmutatják, hogy a szenvedő, az ártatlan milyen szörnyű helyzetben van. Úgy érzi, elvette az Isten, és ez minden bajának forrása. Távol van a segítség. Ezután pedig néhány mondatban bizonyságot tett a Zsoltáros arról, hogy Isten hatalma nem változott. Isten még mindig a trónján ül, és uralkodik, és mindig hűséges volt népéhez. Bizonyságot tesz, hogy a múltban Isten megsegítette azokat, akik hozzáfordultak segítségnek. De a Zsoltáros még nem látja a kiutat. Csak azt látja, hogy az ellenség körülvette, gyalázzák, szidalmazzák, és gúnyolják őt. Az Úr bízta magát, mentse hát meg őt, szabadítsa meg, hiszen kedvelte. És észre sem veszik, hogy az ártatlan szenvedése pont az ő bűneikre világít rá. Jézus nem a saját bűneiért szenvedett, hanem azért, hogy láthatóvá legyen az ember bűne. Az ártatlan szenved. És nem elég, hogy ellenségek veszik körül, testi szenvedésekben sincs hiánya. Torkon kiszáradt, mint a cseré, nyelvem az ínyemhez tapadt, átikasztották kezemet, lábamat, ők pedig csak bámulnak, néznek rám. Azonban a Zsoltárosnak ez a helyzet sem olyan, amiben feladná hitét, amiben elfordulna Istentől. Oda fordul az atyához, és kéri. Uram, ne légy távol, erősségem, siess segítségemre. Csodálatos ez számunkra is. Hiszen ez is azt üzeni nekünk, hogy nincs olyan hely, nincs olyan távolság, nincs olyan mélység, nincs olyan magasság, nincs olyan nyomorúság, nincs olyan kétségbeesés, ahol ne lehetne odafordulni az Istenhez. Isten bármikor, bármivel, bárhol meg lehet keresni, és lehet hozzá imádkozni, és biztosak lehetünk abban, hogy ő meghallgat minket, és választ ad a mi szavainkra. A Zsoltáros szavai megváltoztak. Jézus idézi a Zsoltárt, de amikor ezt teszi, saját szavaivá válnak a Zsoltárok szavai, és így már sokkal többet jelentenek. A legnagyobb szenvedések között is oda lehet fordulni Istenhez. El lehet panaszolni szörnyű helyzetünket, el lehet mondani kétségeinket, bánatunkat, kérdéseinket, és várhatunk az Atya válaszára. És ha megkaptuk az Atya válaszát, akkor nem tehetünk más, mint hogy hálát adunk. Az Atya válaszára mutat előre Jézus, amikor kimondja a kereszten, elvégeztetett. Ő megtette azt, amiért eljött a földre. Eljött, emberré lett, gyógyított, csodákat tett, és hirdette, hogy az Isten országa mi közöttünk van. Meghozta a helyettes áldozatot is, bemutatta az egyszeri, tökéletes és megismételhetetlen áldozatot. Elvégeztetett. És most az Atyán van a sor. Az atyám van a sor, hogy válaszoljon, hogy elfogadja-e ezt az áldozatot. És most nincs mit tenni, mint várni. Várni a változásra. Várni az atya válaszára. Várni a feltámadásra. Várni arra, hogy hálát adhassunk. A Zsoltár végén hálaadás van. Ezt a hálaadást viszont csak akkor lehet elmondani, ha az atya válaszol. Holnap megkapjuk a választ. Milyen csodálatos, hogy mennyi erő és mennyi feszültség, mennyi gondolat tud benne lenni a mozdulatlanságban. Legyen ilyen nagy szombatunk. Otthon ismét vegyük elő a Bibliát, a húsvéti történeteket, és olvassuk el, és engedjük azt, hogy Isten szent lelke úgy értelmet adjon a szavaknak, a történéseknek, hogy a húsvét ne csak egy történelmi esemény legyen, hanem személyes megtapasztalás. Olvassuk el majd újra a 22. Zsoltát, és tegyük a saját szavainká. Fedezzük fel azt a mérhetetlen feszültséget, ami le van írva, és éljük át azt a felfoghatatlan és csodálatos változást, hogy a már jól ismert és megszokott szavak hogyan változnak át életünket átformáló személyes hitvallássá. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, olyan csodálatosak a Te dolgaid. Hálát adunk Neked, hogy Te mindig megmutatod hatalmat, és segítesz a bajba jutottan. Meghallgatod azokat, akik hozzád fordulnak panaszukkal, kérésükkel, hálaadásukkal. Köszönjük, hogy minden korban megtapasztalhatták a Te gondviselésed, és mi is értesülhetünk arról, hogyan szabadítottad meg a benned hívő embereket a múltban. Köszönjük, hogy ez nem csak egy múltbéli esemény lehet számunkra, hanem mi is épülhetünk a beszámolókból, mi is végigmehetünk azon a lelki úton, amelyen a Zsoltáros is. Kérünk Téged, Urunk, segíts nekünk ezen az úton. Ahogy tudjunk figyelni minden részletre, minden szóra, hogy minél jobban megérthessük, hogy akarsz a mi életünkbe is munkálkodni. Hogy akarsz minket is megszabadítani. Köszönjük, Urunk, hogy Te meghallgatod könyörgésünk, és nem marad el a válaszod sem. Köszönjük ezt a választ. Köszönjük, hogy elfogadtad Jézus áldozatát, és így mi is atyánknak nevezhetünk. Mi is személyesen hozzád fordulhatunk bármilyen helyzetben. Kérünk, Urunk, áld meg a mi ünnepünket. Add, hogy lelki épülésünkre szolgáljon ez a húsvét, hogy feltöltekezhessünk, és hirdethessük másoknak is, milyen csodálatosak a Te utaid. Jézus Krisztus nevéje, hallgass meg imádságunkat. Amen. Azért Ti így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentléleknek velünk való közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen.